Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, úgy, ahogyan azt János apostol első leveléből olvasom, a 4. fejezetnek a 7-től a 13-ig, illetve a 19-től a 21-ig terjedő verseit. Figyelmesen hallgassuk ülve Istenünk igéjét János első leveléből. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet. És nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Eddig olvastam Istenünk írott igéjét. Válaszol, imádkozzunk. Mindenható Úrunk, úgy jövünk hozzád, mint akik tudatában vagyunk annak, hogy a mi szeretetünk az nagyon véges, az nagyon töredékes, az nagyon bűnös. Te látod, hogy még azok szemben is, vagy azok iránt is, akik a legközelebb állnak hozzánk, akikre valóban azt mondjuk, hogy ők a szeretteink, még azok iránt is mennyi indulat, mennyi bántás, mennyi önzés nyilvánul meg bennünk. Urunk, látod a szavainkat, látod a tetteinket, és legfőképpen látod a gondolatainkat, amit ki sem mondunk, amiről talán nem is tudnak. És így szégyenkezve jövünk eléd, aki a szeretet Istene vagy, és a szeretetnek a forrása. Bocsáss meg azt, hogy mi olyan kevéssé tudunk szeretni. És köszönjük, hogy te mégis folyamatosan jössz hozzánk, kitárod a karodat, és kínálod a te el nem múló és végtelen szeretetedet, amiből meríthetünk. Urunk, imádkozunk azokért, akik most a szeretteik elveszítését gyászolják. Könyörgünk, hogy te legyél az, aki betöltöd ezt a hiányt. Azt a hiányt, amit úgy éreznek, hogy senki ember nem tudna betölteni, és ez így is van. Urunk, te a te végtelen irgalmaddal és kegyelmeddel ölelt körül azt, aki most a szeretetnek az elvesztését gyászolja. És taníts meg mindannyiunkat a te szavaddal, a te lényeddel, a te elképesztő bölcsességeddel, hogy mit jelent viszont szeretni téged, és mit jelent mások felé is kinyújtani, mások felé is továbbadni azt, amit tőled kapunk. Így jövünk hozzá, cselekedd meg bennünk ezt a csodát a te lelked által. Amen.
Jöjjetek testvéreim, fennállva hallgassuk meg Isten igéjére iránti tisztelettel azt a két igét, amelynek alapján evangéliumot szólok közöttetek. Megíratott ez az előbb felolvasott részben, János első levelének 4. részében, 11. és 12. versekben, illetve a Máté evangéliumának 7. részében, a 12. versben. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben úgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, többektől hallottam aféléket, hogy nem tudok neki megbocsátani, nem tudok tovább vele élni, ezt nem tudom lenyelni, ezt nem tudom elviselni, ezt vagy azt nincs erőm megtenni, képtelen vagyok új esélyt adni a házastársamnak és a házasságomnak, hogy gyógyuljon, hogy rendbe jöjjön, és sorolhatnám azokat a dolgokat, amiket az ember akkor érez, amikor a templomban meglengeti a papa gumibotot, és azt mondja, hogy így meg így kell tenni, szeresd ellenségedet, bocsáss meg, menj el és hirdesd az evangéliumot, és sorolhatnám. És az emberben egy ilyen gyomor összeszűkülés lesz ennek kapcsán, hogy hát én erre képtelen vagyok. Tehát nagyon szép beszéd volt, köszönöm szépen, de ezt én nem tudom megtenni. Nekem nem megy, akárhogy próbálom. Ezért arra szeretném veletek együtt keresni a választ, testvéreim, hogy mégis mi segíthet abban, hogy megtegyük. Mi segíthet abban, hogy cselekedjük az igét. Hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói és cselekvői legyünk, mert akkor leszünk boldogok. Mi motiválhat bennünket, testvéreim, a cselekvésre? Hogy az Isten dolgát tegyük. Mi segíthet abban, hogy a krisztusi szeretetet éljük, mert igazatok van, ha azt mondjátok, nagyon szép ez az 1 János, le van írva, hogy szeressük egymást gyerekek, a szeretet Istentől van, de hát pont az a baj, hogy nem megy. Pont az a baj, hogy neki kezdek, és a következő pillanatban megint elrontom. Szeretnék valami olyat mondani, ami summás, testvéreim, fontosat elmondani nektek, valahogy úgy vagyok vele, hogy ki tudja, mennyi lehetőségem van rá még. Az embernek mindig úgy kellene predikálni, hogy csak a lényeget mondja, hogyha többet nem mondhatná, akkor valami olyat mondjon, ami tényleg fontos. Én tényleg fontosat szeretnék mondani nektek, valami olyat, ami az egész Bibliát áthatja, és amit értenünk kell és élnünk kell, mert ha nem, akkor az egész érvénytelen, amit csinálunk. És szeretnék hinni benne, újra megújulni benne, hogy tényleg van értelme, hogy elmondom. Ne haragudjatok, megérte, hogy ezt mondom, de néha annyira elkesedek, hogy nem sok értelme van annak, amit itt beszélek nektek. Például nemrég beszéltem arról, hogy olvassunk lelki könyveket. Megkérdeztem utána a könyvterjesztést, hogy mennyire változott a forgalom. Beszéltem Heidelbergi Kátéről, hányan vettek Heidelbergi Kátét. Tehát mindenki szorongatta kezem, hogy fú, ez nagyon jó volt, csak aztán nem történt semmi. Ez a hitetlen szó. Én hinni akarok abban, hogy mégis történik valami, mert az emberi szón túl az Isten beszél velünk, és történik az igek közöttünk. Úgyhogy azzal a reménnyel mondom, hogy meghalljátok ezt a szót, amiben tömörített fájként próbálom az üzenetet átadni, ugyanúgy. És ellenállok a kísértésnek, hogy a hasonló című dalról beszéljek. És talán az is félreérthető, amikor szeretetről van szó, és azt mondom, hogy ugyanúgy, akkor nem toleranciáról, a személyválogatás elkerüléséről szeretnék beszélni nektek, hanem valami egészen másról. Olyanról, ami az olvasmányban és az alapigékben is, kivételesen 2 alapigét vettem föl, mindegyikben ott van, de az egész bibliai lelkületben. 2 pontban szeretnék erről nektek beszélni, a 2 igéről. Először is egy saját történettel szeretném kezdeni, ami egyébként gyújtópontja volt annak, amit elétek hozok. Egyszer valaki nagyon-nagyon megbántott, és úgy éreztem, hogy nem ért engem, nem érti a helyzetet, és úgy viselkedik velem, amit egyszer nem bírok lenyelni. Természetesen, ahogy ti is szoktátok, biztosan nagyon kellemesen elmerültem az önsajnálat posványában, meg a haragban, és az agresszió és a szomorúság váltogatta egymást egy kellemes lüktetésben. Amikor megelégeltem a dolgot, és eszembe jutott, sajnos csak utólag, hogy hát ezt imádságba kéne vinni. Tehát, hogy úgy oda kéne vinni Isten elé, hogy ma divatosan mondják, ki kéne ventilálnom magamat. De ezt Isten előtt kellene tennem valóban imádságban. Hogy elmondani Istennek, hogy engem hogy megbántottak, és nekem ez hogy fáj, és hogy szomjaznék a megértés és a szeretet iránt. És elkezdtem. Elkezdtem mondani Istennek, és a 3. mondat után, mintha Isten megkocogtatta volna a vállamat, és olyan finoman azt mondta nekem, tényleg, mintha hallottam volna. Figyelj csak, te ugyanezt teszed velem. És elkezdtem gondolkozni, hogy mit tettek velem, és rájöttem, nem mondom el, hogy mi volt ez konkrétan, rájöttem, hogy pontról pontra konkrétan én ugyanígy viselkedek Istennel. És aztán tovább vezetett imádságban Isten, és hirtelen fölhangosodott bennem azt, hogy és ő hogy viselkedik velem ennek kapcsán? Hogy áldott meg az alatt az idő alatt, miközben én haragudtam arra, aki velem ezt és ezt csinálta, és én is ezt csinálom Istennel? Szeretettel, türelemmel mégis adta az ő lelkét, erejét, és egészen másképp viszonyult hozzám, mint én ahhoz, aki engem megbántott. Megdöbbentem. Megdöbbentem, és miközben Isten egészen másképpen viselkedik velem, és ez tudatosult bennem, elkezdett oldódni a szívemben a harag. Le voltam fegyverezve, és rögtön már az imádságban azt éreztem, hogy hát nekem is így kellene viselkednem azzal, aki engem megbántott. Sőt, nem viselkedhetek másképpen, mert átjárt Istennek a szeretete. Nem tehetek másképpen, mint ahogy az Úr velem tett. Aztán rögtön eszembe jutott az adószolga története is, azonnal ott volt előttem, amit ugye ismerünk, ami pont arról tanít bennünket, hogy amikor elenged egy nagy adósságot a király, akkor ennek kapcsán a szolga az ő sokkal kisebb tartozását próbálja torokszorongatva behajtani azon, akinek ő neki adós. És ez a történet ott volt előttem, hogy hát ugyanezt csinálom én is. Miközben Isten elenged annyi adósságot nekem, én sokkal kevesebbé szorongatom gondolatban az atyám fia torkát. Testvéreim, kész volt bennem a bocsánat, és kész volt bennem az elengedés. Sőt, a lelkemben még tovább vitt Isten, még ott az imádságban. Ezért fontos, testvéreim, amit múlt héten is mondtam, hogy az imádság azt jelenti, hogy ott maradok, nem állok föl, benne maradok az imádság, amikor kiventiláltam magam utána is, mert Isten szól és válaszolni fog. És tényleg megéltem ezt, hogy egyszer csak szólt Isten, és elvezetett a lelkemben a lábmosás történetéhez. Nem én akartam, nem én gondoltam ki. Ott volt előttem a lábmosás története, amikor Jézus megmossa rabszolga módra a tanítványai lábát, és azt mondja nekik, ha tehát megmostam a ti lábatokat én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát, mert példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. És akkor már egészen értettem, amint én tettem veletek. Ezt kellene fölírni, testvéreim, a szobánkba, a házunkba, az ágyunk mellé, mindenhova, a lelkünk mélyére. Mert ebben a pici mondatban az egész keresztény etika, az egész keresztény élet benne van. Amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Újra felerősödött bennem az, hogy mindig Jézust kell figyelnem, hogy a keresztény élet lényege nem valami erkölcsi, moralizáló, jó cselekvés, valami jó fiúság, jó pontgyűjtés, meg hát mégiscsak keresztény, meg nem is beszél, hogy lelkész, hanem Jézust kell figyelnem. Jézust kell figyelnem, amint ő tesz velem, ezt hagynom hatni magamban, és én is úgy tegyek másokkal. Figyelni, hogy Jézus mikor, kivel, mit és hogyan tesz. És ha ezt a mozdulatot figyelem, ha belém rögzül Jézus mozdulata, lelkülete, mondjam így lelkisége, akkor ezt kezd el élni bennem, és ezzel a lelkülettel megyek másokhoz, és már tudni fogom, hogy mikor, mit és hogyan tegyek. Testvéreim, mindig presszió van rajtam, némelyektől a gyülekezetben, hogy mondjam meg mindenről, innen a szószékről a tutit. Mondjam meg, hogy ez bűn, ez nem bűn. Ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni. Így kell a szolgálónak viselkedni, vagy úgy kell. Testvéreim, viszolygok ettől. Nem vagyok orákulum, aki mindent kijelent. Testvéreim, figyeljük Jézust. Amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek egymással. Ennyi a lényeg. Ha Jézust figyeled, tudni fogod, hogy mikor mi a bűn és mi nem. Tudni fogod, hogy mikor mit kell tenned. Nemrég valakinek azt a tanácsot adtam, hogy amikor dilemáztunk, hogy mit lehet és mit nem, olyat csináljon be Jézus ott ül melletted. Amikor oda kucorodna melléd Jézus, csak azt csináld. Elég, ha ezt figyeled. Csak csináld, amit Jézus mond. És ültesd magad mellé. És akkor meglátod, hogy mi a jó és mi a rossz. A reformációnak az a lényege, testvéreim, hogy nem a pap mondja meg, hogy mit kell csinálni, hanem van ige, van szent lélek, van lelki élet, és ebből tudjuk, hogy mit kell tennünk. Amint én tettem veletek. És akkor nincs más mérce, és nem tudsz kibújni alóla, és kötelezni fog belülről a szent lélek, hogy bocsáss meg, hogy tedd meg, hogy adj új esélyt, hogy menj oda hozzá, hogy szolgáljál, hogy adakozzál, hogy ezt vagy azt csináld. hogy hagyd el ezt a bűnt, vagy azt a bűnt, mert a lélek belülről fog szorongatni, nem kívülről, hanem ott a benned lakó lélek. Nyilván ez hívő emberekre igaz. Testvéreim, így fognám össze az első tételt, figyeljetek hát, és éljétek át magatokban Krisztust, és akkor fogtok tudni keresztény életet élni, amint én tettem veletek. Azt mondta az 1 Jánosban is az öreg apostol, fiacskáim, szeressétek egymást. De nem abban van a szeretet, hogy mi szeretünk, hanem hogy Isten szeret bennünket. Ő előbb szeretett bennünket. És akkor felsóhajt az apostol, olyan szép, úgy látom az öreg embert, hogy épp nagy, talán nagy szünet után hallgat, és egyszer csak azt mondja, ha így szeretett bennünket Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Ha így szeretett bennünket. Persze, ahhoz tudni kell, és újra felfrissülni abban, hogy hogy szeretett bennünket Isten, hogy az ő egyszülött fiát adta. De menjünk tovább. Van egy másik mondat, van egy másik üzenet, hadd világítsam másik oldalról meg ugyanezt az üzenetet, egy másik történettel. Egyszer valaki azzal keresett meg, és arra panaszkodott, hogy nem jön ki a testvérével, és a testvér egyáltalán nem szereti őt. Semmilyen gesztusa nincs felé, hiába várja, pedig vágyna a szeretetére, de a testvére nem mozdul felé. Természetesen engedélyt kérve a következő mozdulatom a testvére fele ment, anélkül, hogy bármit elárultam volna, megkérdeztem a testvérét a testvérrel való kapcsolatról. Hogyan is áll a dolog? Elmondta, hogy hát nem szereti őt a testvére, pedig ő vágyna rá. Vágyna a gesztusokra, vágyna, hogy csak legalább egyszer adna neki esélyt, hogy egyszer odalépne hozzá. Mi a helyzet? Adott 2 testvér. Mindegyiknek megvan a vágyódása, és pontosan tudja, hogy hogy tudná megérteni, hogy a másik szereti, hiszen a szívében ott a vágy, ha egyszer megsimogatna, meglátogatna, szólna egy szót. Tudja, hogy mit jelent szeretni, mert a vágyaiból ismeri. Ő is erre vágyik. De bénultak, és nem mozdulnak el egymás felé. Testvéreim, pedig kevés elég lenne. Meglepődtem a történeten. Testvéreim, nem így vagyunk mi is, hogy csak vágyunk és várjuk a szeretetet. Talán pontosan meg tudjuk mondani, hogy hogy kell bennünket szeretni. Tudnánk használt utasítást adni. Abból tudnám meg, hogy anyukám szeret, hogy. Abból tudnám meg, hogy a gyerekem szeret. Abból tudnám meg, hogy a házastársam szeret. Abból tudnám meg, hogy a lelki testvérem szeret. De csak vágyunk és várunk bénultan. Pedig a vágyunk bennünk utat ad, utat mutat. Hiszen arról beszél, hogy amire te vágysz, azt kéne csinálnod. Mert valószínűleg, ha nem is pont úgy, nem a te szeretet nyelveden, de ugyanígy vágyakozik valaki a te szeretetedre. Azt meg tudjuk fogalmazni, hogy mi mire vágyunk, de nem jutunk el odáig, hogy éppen ez a szüksége a másik embernek is. Ezért Jézus, amikor 2000 évvel ezelőtt ezt a nagyon egyszerű aranyszabályt elmondta, hogy úgy cselekedj másokkal, mint ahogy te is várnád, hogy veled cselekedjenek, akkor pontosan tudta ezt a mi bénultságunkat, és arra alapozott, hogy figyelj a vágyadra a szívedben, mire vágysz te? Hát ezt add a testvérednek, ezt add a házastársadnak, így indulj el a baráti kapcsolataidban, így indulj el a gyülekezeti kapcsolatban, amire te vágysz. Vagy eszünkbe juthat a szeretet nagy parancsolata, annak a második fele, szerest fele barátodat, mint magadat. Arra irányítja Jézus mind a 2 helyen a figyelmünket, hogy figyelj befelé. Figyelj befelé arra, hogy te mire vágysz, hogy vagy magaddal, minek örülnél, és ezzel indulj a másik felé, testvéreim. Nem bonyolult. Egyszerűen csak el kell kezdeni így élni. Milyen más lenne a házasságod, ha ezt komolyan vennéd? Milyen más lenne a gyerekeiddel a kapcsolatod, a baráti kapcsolataid? Milyen eleven és szeretettől pezsgő volna még inkább a mi gyülekezetünk? Milyen pozitív elmozdulások lennének csak annak kapcsán, ha valaki ebbe elindulna? Testvéreim, ez is mérce. Amire te vágynál, azt tedd meg másokkal. Ez is mérce, és ez a mérce is kötelez téged. Hív arra, hogy figyelj saját lelkedre, és akkor megsejtheted, hogy mi lakik a másikban. Összefoglalva, mert hogy jól fűtött templomunkban a végéhez érkezünk. Tégy ugyanúgy másokkal, ahogyan Isten bánik veled. Ugyanúgy. Figyelj Istenre, és tégy ugyanúgy, ahogy Isten bánik veled. Isten megbocsát, szeret, türelmes, minden nap új esélyt ad, mindig kész meghallgatni, áldozatos, önmagát adja érted, soroljam még. És a másik, tégy ugyanúgy másokkal, ahogyan azt te is várnád tőlük. Nagyon egyszerű. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát nem kaptunk valami mély tanítást ma. Nem készült a pap. De ezt mi is tudjuk. De csináljátok, testvéreim. Így éltek. Lehet, hogy egyszerű kis üzenet, de amikor azon gondolkoztam, hogy bonyolítsam-e tovább, egyrészt megjelent előttem a jól fűtött templom izzadt homlokotok, meg az is volt bennem, ami sokkal fontosabb volt, hogy testvéreim, hát nem csinálom én se. Nem így csinálom. Ott kéne legyen minden nap előttünk ez a két egyszerű. Vagy kérlek benneteket, ha valaki megértette, amit mondtam, csak annyit írjatok föl a falatokra otthon, hogy ugyanúgy. Tegyétek föl, ugyanúgy, és nézzétek minden nap, és kezdjétek újra. Ugyanúgy, ahogy Isten tett velem, és ugyanúgy teszek, ahogy én várom a többiektől. Érdemes kipróbálni, Jézus nem tévedhet. Azt mondtam nemrég, hogy a bűn mindig konkrét. Hát testvéreim, ez is mindig konkrét. Ha úgy mész haza, hogy na, ezek két jó mondat volt, netán megérted, hogy egyszerű, de nagyszerű üzenet volt. Jókat mond Jézus, semmit nem ér, ha nem váltod apró pénzre. Ha nem jelenik meg előtted egy arc, anyósod, apósod, nagymamád, gyereked, munkatársad, osztálytársad, bárki, akifele dolgod van, akifele nem így viselkedtél, akifele az ugyanúgy nem volt az életedben. Testvéreim, mindig van kivel ezt gyakorolnunk. Kérlek benneteket, keressetek egy próba alanyt erre, és próbáljátok ki, hogy működik az, amire Jézus hív minket, és éljünk ugyanúgy, ahogy Isten velünk, és ahogy várnánk másoktól. Amen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Valóban kérünk téged, Istenünk, hogy töltsön el bennünket kegyelmed ereje. Dicsőítünk nagyságos szeretetedért, azért a szeretetedért, amelyet fel se tudunk mérni, fel se tudunk fogni, de köszönjük, hogy mind kútból meríthetünk. Jövünk most hozzád, Urunk, mert látod, hogy a mi szeretetünk sokszor elfogy, sokszor tökéletlen, de köszönjük, hogy belőled meríthetünk. Köszönjük, ahogyan bánsz velünk. Hálát adunk, hogy nem úgy bánsz velünk, ahogy mi másokkal. És köszönjük azt is, hogy sokszor olyan emberek vesznek bennünket körbe a te kegyelmedből, akik nem úgy bánnak velünk, mint ahogy mi velük. Köszönjük, hogy jobban van dolgunk, mint érdemelnénk. Hálát adunk neked, hogy nem cselekedeteink szerint fizetsz nekünk itt a földön. Kérünk téged, Urunk, hogy úgy tudjunk élni, hogy az Krisztus követő élet lehessen. Hogy elmondhass majd rólunk ott az utolsó ítéletnél, hogy hozzád tartozunk, hogy téged követtünk, hogy a te utadon, a keskeny úton jártunk. Látod, Urunk, hogy ebben is sokszor elfáradunk. Újíts meg bennünket úgy, hogy téged nézünk és felfrissülünk, a te szeretetedben megerősödünk. Kérünk téged, Urunk, hogy tisztogass bennünket, tisztogasd a látásunkat, segíts felfele és befele figyelni. Arra, amit te mondasz, ott a szívünk rejtekében, abban a titkos szobában, add, hogy fenntartsuk, hogy látogassuk, hogy veled legyünk, és téged szolgáljunk. Könyörülj a mi gyülekezetünkön, könyörülj minden keresztényeken, akik segítségül hívnak közelünkben és távol is. Újíts meg bennünket és közösségeinket. Amen. Jöjjetek fennállva, mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg minket, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország,
Fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Ami Istenünk, tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit cselekedeteivel, hogy megdicsőüljen a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek. Amen.